De testvéreim, amit most cselekszünk itt együttesen, azt úgy nevezem, hogy teológiai új gyakorlatok. Egy kicsit úgy vagyunk ezzel, mint a zongora vagy hegedű muzsikával, hogy nagyon sokat kell új gyakorlatokat végezni, még aztán kiállhat valaki a pódiumra és szépen muzsikálhat. Hát amit itt csinálunk, az nem több, nem kevesebb, nem több, mint teológiai új gyakorlatozás, új gyakorlatok, a teológiai gondolkodásba való beiskolázás, gyakorlatozás, ez még nem az igazi teológia, ez még nem igen hirdetés, de egy kicsit ugye a műhely titkoknak a bemutatás, meg ismét mondom, ilyen új gyakorlatozás, hogy aztán kiki maga is igazán végezhesse teológiai munkát, tudakozza az írásokat. Az első gondolatom testvére az, hogy szeretnék becsületet szerezni ennek a rosszul csengő szónak, hogy biblia kritika. Sajnos ennek a szónak, hogy kritika önmagában olyan pejoratív, olyan negatív, olyan visszás zöngéje van. Hát először is vegyük tudomás, hogy amit mi csinálunk, én is, meg hát pláne akik igazán értenek hozzá, amit csinálunk, az nem öncélú kritizálás, az tudakozás, az törekvés arra, hogy a mélységekig menően behatoljunk a Bibliába, az keresés. Tehát az a munka, amit végzünk, az pozitív előjelű dolog. Itt nem arról van szó, hogy mit lehet kiszabdalni a Bibliából, mit lehet kidobni a Bibliából. Itt arról van szó, hogy a Bibliának mi a mélyebb tartalma, mi az érvényesebb üzenete. Tehát szeretném, hogyha legalább ez a társaság ezt a szót, hogy Biblia kritika, talán ne is használjuk, de ha használjuk, akkor abban a pozitív értelemben használjuk, hogy Biblia kutatás, Biblia tudakozás, az igazság keresése a Bibliában. Tehát mindenképpen pozitív szolgálat, a Bibliának nem csak a felszínén akarunk kapirgálni, hanem a mélységeibe akarunk behatolni, és ehhez bizony komoly intellektuális kutató, tudakozó munka szükséges. Azért, mert a Bibliának az alapvető szerkezete, az, amit Pál egy helyen így mondott, hogy ez a mi kincsünk cserépedényekben van. A Bibliának a nagy dialektikája ez, hogy hallatlanul nagy kincs van benne, de törékeny cserépedényben, emberi közvetítésben, századokon át született, és minden század rajta hagyta maga új lenyomatát, a maga kézjegyét a Biblián, tehát kincs cserépedényben. A Biblia tudománynak a célja az, hogy a kincset előhozza, hogy még szebben ragyogtassa a kincset. Éppen a mostani számban, a Reformációk lapjában idézem Luthert, aki azt mondotta, hogy a Biblia olyan, mint ama bizonyos betlehemi jászolbölcső, abban benne volt Jézus is, és volt benne széna is. A szénát nem kell megenni, Jézussal kell táplálkozni. Hát ez a Bibliának egyik fajta szemlélete, én valóban így szemlélem, és azt szeretném, ha minél jobban kitisztáznánk Jézust a széna közül. Hát van széna is a Bibliában. Aztán, ha már képeket használunk, még egy következő képet ide, hogy becsületet szerezzek a Biblia tudománynak. Emlékszünk arra a jelenetre, amikor Jézus letartóztatták, akkor Péter kirántotta a kardját és elkezdett vagdalkozni, és a evangéliumok tanítása szerint a főpap egyik szolgák a fülét lecsapta. Hát ez ebben nem ilyet is jelent, hogy aki Jézus mindenáron meg akarja védeni, mint hogy Péter, hát Jézust akarta megvédeni. Aki Jézust meg akarja védeni, és elkezd csapkodni mindenféle haragos, harcos mozdulattal, hogy te ne bánosd így, úgy a Bibliát, az legfeljebb azt éri el, hogy lecsapja az emberek fülét, hogy oda se hallgatnak aztán. Oda se hallgatnak a Biblia tudományra. Én állítom, hogy amit én csinálok, erre kihegyezi a fülét az, aki hitetlen, aki kívül lévő. Hogy én egy ember, aki a mai világ gondolkodása szerint a tudomány segédeszközeit felhasználva keresi a Biblia igazságát. Több ilyen emberrel találkoztam már is ennek, aki fölfigyelt a Bibliára, hegyezi a fülét, de vannak olyan primitív bibliai felfogások, amik csak leütik az emberek fülét, mert mindenáron Jézust akarják megvédeni. Na ennyit a Biblia tudományról, a Biblia kritikáról bevezetőjük. A másik azt ígértem, hogy ma este főként az Ótestamentumról mondok valamit. Ótestamentumi új gyakorlatok következnek. Hát testvérem, ha az Ótestamentumra tekintünk, akkor meg kell ragadnunk ezt a furcsa, különös igazságot, hogy a zsidó népet hallatlanul izgatta, érdekelte a tulajdon története, történelme. Nincs még egy nép, amelyet a saját történelme ennyire érdekelt volna. Az összes többi népeket érdekelték az Istenek harca, a mitológiák. A zsidó nép ebben a nagy mitológia felhőben a saját reális történelmét akarta kitapogatni. Tehát ezt mondom, minden más néptől megkülönböztetve jellemzi a zsidó népet, hogy izgatta, érdekelte a tulajdon története, de nem úgy, mint mondjuk most a Nemeskürtit, vagy annak idején a Szegfried Gyulát érdekelte a magyar nép történelme, nem egyszerűen az adatok sokasága érdekelte, hanem a tulajdon történelmének a jelentése. Mert úgy értelmezte önmagát a zsidó nép, hogy nem egyszerűen csak történnek vele a dolgok, vaktában értelmetlenül, hanem minden fordulatnak, ami a történelmében lezajlott, annak üzenete van, emberiség méretű üzenete van. Tehát amikor a saját történelmét újra meg újra átgondolta, elmondotta, megszövegezte, akkor benne volt ez, hogy ebben üzenet van. Így lehetne mondani, hogy általában a történészeket a viszintes hullámzás érdekli, hogy egyének tömegek, aztán spirituális, materiális korszakok. Szóval hullámzik a történet. Történészeket ez a viszintes hullámzás érdekli, és hát volt ilyen, ezt nem lehet elvitatni. A Biblia embereit a függőleges becsapódások érdekli. Miközben ez a hullámzás a zsidó népet is ide-oda lökte, csodorta, hullámzott a zsidó nép élete is, 6 világbirodalom van belesülítve a Bibliába, 6, gyorsan soroljuk csak elő, egyiptomi, asszír, Babilon, aztán perzsa, görög, római. 6 világbirodalomnak a történelme hullámzott, tehát egy kis népen, amely tehetetlen volt ezzel a világtörténelmi hullámzással szembe. Tehát nem ez érdekli a Biblia embereit, hanem az, hogy ebben a hullámzásban ezek a függőleges becsapódások, ezek mit műveltek. Isten mit cselekedett, hogyan avatkozott bele a zsidó nép történelmébe. Tehát ez egy sajátos történelem vizsgálódás, amit a Biblia emberei csinálnak, és éppen ezért kár őket a Nemeskürti, vagy a Szegfried Gyula, vagy a többi történészeknek a mérték egységeivel mérni. Aztán értik a dolgot, nem konkrét történeti adatsorozatot akartak ők rögzíteni, hanem isteni beavatkozásokat. Hogyan avatkozott be Isten a zsidó nép történelmébe? Ez az Ószövetségnek a jellegzetessége. Aztán hát ide kell persze venni azt is, hogy ezt újra meg újra elmesélték, feldolgozták, értelmezték, tehát sok évszázad telt el a történelmi esemény közt, és amikor leírták, mire leírták. Általában sok évszázad telt el, és ez évszázadok alatt újra meg újra nekirugaszkodtak, ahogy nemrégiben a sorozatban mondottam, nekirugaszkodtak, még egyszer megszövegezték, aztán megint nekirugaszkodtak, és még egyszer elmondották. Tehát ez a magyarázata annak, hogy a Biblia történelmi elbeszélése nem egységes, hanem ilyen értelmezési kísérletek egymás mellé kerültek, aztán összedolgozták. Most maradjunk egyelőre a Mózes 5 könyvénél. Már 300 évvel ezelőtt fölfigyeltek ilyen egyszerű dologra, akik egy kicsit tudtak zsidóul, héberül, hogy de furcsa, hogy Isten nevét bizonyos szakaszokban úgy mondják, hogy Jahve, aztán más szakaszokban meg úgy, hogy Elohim. Aztán megint Jahve, aztán megint Elohim, ezek úgy egymásba fonódnak. Hát ez is érdekes. A Jahve az egyik neve az Istennek, ez a nagyon szent neve, az Elohim ugyancsak Isten jelöli. Aztán az volt a következő érdekes megfigyelés, hogy megtörténik, hogy ugyanazt a tört eseményt, mondjuk az özönvíz történetét, ugyanazt elmondja a Jahve nevű elbeszélés, ahol az Isten Jahve néven idézik, aztán ugyanaz csak az özönvíz még egyszer elmondja valaki, de most már Elohimnak mondja az Isten. Tehát például két özönvíz történet van, ez ma már azóta teljesen pontosan szétválasztották ezt a kettőt, de valaki egybe szerkesztette. És hát ebből arra a következtetésre jutottak már legalább 150-200 évvel ezelőtt, hogy ime, itt két íratot valaki összedolgozott. Két forrás volt, kétféle elbeszélés az özönvízről, de hát ugyanígy a teremtésről is kezdődött, a legelső betűtől. Tehát a teremtésről is van egyfajta elbeszélés, ahol Elohim van, a 1 Mózes 1.1, kezdetben teremték Isten a Földet, Rési, Bára, Elohim, egy Hassamai, Vétár, így van téverül, Elohim, tehát egy írat, amely Elohimnak mondja az Isten, aztán a második fejezetben újra kezdődik. Hát egy egészen más jellegű, de megint csak egy teremtés történet, ott meg Jahve van. Na mondom, tehát már 150-200 évvel ezelőtt fölfigyeltek erre, hogy te különös. És jött az az egészen természetes következtetés, hogy tehát a Mózes 5 könyve nem egy egységes írat, amiből leült és hosszas fáradtság munkával leír, hanem összedolgozása különböző forrásoknak, amely források eredetileg önállóan éltek. Aztán a pontosabb kutatás kimutatta azt, hogy még egy harmadik vonal is van a Mózes 5 könyvében. Egy harmadik vonal, amit azért, mert főként a kultuszra, a papi gyakorlatokra volt érzékeny az író, amikor összegyűjtötte az anyagát, azért ezt a harmadik forrás úgy nevezték, hogy a papi írat, Priesterschrift, a német szakirodalom így mondja. Tehát a Mózes 5 könyvében legalábbis három ilyen szálat ki lehet bogozni egészen pontosan, tehát a jahvista, az elohista és a papi írat. Ezek közül időrendben a legidősebb a jahvista, körülbelül Salamon korában szövegezték meg a jahvista iratot, de hát sokkal előbbi adatok szájhagyomány útján terjedt elbeszélések gyűjtése volt már az. Tehát a 9. században, Dávid után, Salamon korában kezdették a gyűjtést, az volt a jahvista irat. Körülbelül 200 évvel később született az Elohista írat, amely tehát megint egy másik sprang, egy másik vonal, és megint körülbelül 200 évvel, amint mondottam annak idején az elsorlatban, a Kébár folyó partján a Babilonba száműzött zsidók között volt az a valaki, aki ilyen papi szempontból az egészet átdolgozta, és így keletkezett a Mózes 5 könyve. Tehát még annyit, hogy tehát eredetileg volt a jahvista szöveg, ebbe beledolgozta egy második szerző az elohista anyagot. Tehát például az eredeti jahvista szöveg kezdődött a 1 Mózes 2-vel. És az elohista elibetette az 1 Mózes 1-1-et, hogy 6 napon át ilyen és ilyen sorrendben teremtette, és olyan. Tehát az elohista iratot, ami későbbi, azt beleszerkesztette valaki a már meglévő jahvistára, és ezt a ezt a gyűjtést, ezt a kombinációt, ez dolgozta fel a Kébár folyó mentén az az elbeszélő, aki újra elbeszélte a régi történeteket, és így alakult ki a Mózes 5 könyve. Na erről ennyi elég, most még a következő gondolat a szövegre vonatkozik, aztán jön egy igazi új gyakorlat. A szövegre nézve annyit, hogy kéziratokból gyűjtik össze a szöveget. A zsidó kéziratok dolgában nagyon rosszul álltunk egészen 1947-ig. Nagyon rosszul álltunk, mert a legrégibb zsidó tekercs, ószövetségi tekercs a 8. századból való volt körülbelül, Krisztus után 8. század. Ennek az a magyarázat, hogy állandóan zsidó üldözések voltak, felgyújtották a zsinagógákat, újra meg újra pogromokat rendeztek, és a zsidók szegények hiába írták le a dolgaikat, a zsinagógáig itt fölégették ezeket a szent iratokat is. Tehát Krisztus után csaknem 1000 esztendő telt, hogy nincs semmi kéziratunk, nem volt kéziratunk, hogyha régebben, a régebbi zsidó zsinagógákban mit olvastak fel. Tehát ez így volt egész 1947-ig, amikor is a Holtenger mellett egyik barlangban megtaláltak egy csodálatos kis könyvtárat, és abban bizonyos ótestamentumi iratokat, amelyek egyidősek Jézussal. Tehát az ószövetségi kutatás egyszerre 800 esztendőt ugorhatott visszafele. Gondolj egy kicsit, óriási szenzáció volt ez a héber tudósok számára, hogy ami kézirat volt, a legrégibb az 8-9, akkor egyszerre Jézus koráig visszaugrottak, mert ami előkerült abból a barlangból, az Jézussal egyidős irat volt. Hát persze nem az egész ószövetség, de sok könyv, például Ézsaiás könyve, teljességében is még egyéb szent iratok, és most következik egy fantasztikus adat, testvérek, 800 esztendőt ugrottak vissza, és összehasonlíthatták mondjuk azt az Ézsaiás szöveget, amit a holtengeri barlangban volt, meg a Krisztus után 800-zal kapható szöveget, és szinte semmi különbség nem volt. Ami azt jelenti, hogy 800 keserves esztendő, látni közben egymás után gyújtogatták a zsinagógáikat, olyan pontosan mondták, élő szóval, szájhagyományal mondták a szent szöveget, hogy 800 év után sem torzult el lényegesen. Amíg szövegünk volt Krisztus után 800-ból, az szinte betű szerint azonos azzal, amit a holtengeri barlangból előhoztak 1947 után. Fantasztikus dolog, hogy egy nép mennyire vigyázott a szent szövegére, ha a kéziratait elégették, akkor mondták, és az volt a rabbiknak a tudománya, hogy szó szerint betanulták, és mondták a szent szöveget. Tehát egyfelől csodálatos ez a hűség, ahogyan a szent szövegeket őrizték, de másfelől végig csak azt kell mondani, hogy a kéziratokban vannak eltérések. És ez különösen áll a új szövetségre, vagy egyformán áll Ól és új szövetségre. A új szövetségről csak dirib darab papíruszok vannak a második századból, aztán több-több kézirat van, az első teljes új szövetségi kézirat, kódex, a harmadik, negyedik századból, Krisztus után 300 körül van a kezünkben az első olyan vaskos kódex anyag, ami az egész újszövetséget tartalmazza. Tehát úgy tekintsük, hogy először kiástak sírokból olyan kis újszövetségi részeket, amiket a halottakkal együtt eltemettek. Egyiptom földjét, kevés eső van, száraz a homok, a sírok megtartották az állagukat. Tehát ha oda betettek egy papírus tekercset, az megmaradt 2000 év múlva is. Előkerültek sírokból ilyen papírus tekercsek, amiken az új szövetségnek bizonyos részei, kisebb evangéliumi szövegek, páli levelekből, tehát ezek a legrégebbiek, ezek a második század elejéről valók, aztán mondom a 4. századból már van teljes kézirat, kódex, és aztán egy hatalmas kódex mennyiség még a 5., 6., 7. századból. Na most a múlt században kezdődött igazán ennek a millió változatnak, részletnek az egybe dolgozása. Itt van a kezemben ez a kis kék könyv, ez a görög új szövetség, és akár viszik a testvérek, akár nem, ebben az egyszerű kis könyvecskében 50 000 variáns van. 50 000 variáns. Tehát ennek a nagy kódex anyagot összegyűjtöttek, és 50 000 variáns került bele, úgyhogy valahol kinyitom a szöveget, akkor a lábjegyzetben megtalálom azt, hogy ez a szöveg ebben a kódexben benne van, ebben nincs benne, amabban egy kis változással, 50 000. Hát ez nem olyan veszélyes, mert az 50 000 variációnak a nagy része jelentéktelen. Tehát például a szócsere. Előbb volt ez a szó, aztán az a szó. Szóval a másolás során történtek ilyen dolgok, szócsere, meg egészen kis nyelvtani változatok, amik a szöveget lényegesen nem változtatják. De mondom, mindesetre 50 000 van, és itt mindjárt egy kis új gyakorlatot, most ugyan átugrok az új szövetségbe, de nem baj. Ha kinyitom a Márk 9:29-et a Károli Bibliában, és kinyitom ebben a Bibliában, akkor valami nevezetes eltérést találok. Megkérdezem, hogy rájönnek-e a testvérek, persze, hogy rájönnek, hogy mi az eltérés. Itt szó van egy csodálatos gyógyításról, ahol a tanítványok tehetetlenek, utóbb Jézus meggyógyítja a tanítványok kérik, hát mi miért nem tudtunk segíteni. És ekkor ezt mondja nekik Jézus, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal, pont. A Károliban hogy volt ez? A Károli Bibliában így van, ez a fajta nem űzhető ki, csak imádsággal és böjtöléssel. És itt miért nincs benne az, hogy és böjtöléssel? Hát ez egy nem nagy döntés volt, amikor a Biblia fordítók merészkedtek ezt a nagyon beidegzett szót kihagyni. Ennek nagyon súlyos teológiai kérdőjelei vannak, hogy. Hát a böjtölés az kimaradt, tehát adva van a probléma, gyógyítani kellene csodálatos módon, és kérdezik Jézus, mi miért nem tudtunk gyógyítani. Az egyik variáns az, hogy csak úgy lehet gyógyítani, egy imádság plusz böjt. Itt meg azt mondja, hogy legalábbis ez az új mit fordítás, azt mondja, hogy ez csak imádsággal űzhető ki. Tehát elő kell venni ezt a kis két könyvecskét, és ebből teljesen világosan kiderül az, hogy a kódex csoportokban melyikben van az, hogy imádság és böjt, melyikben van csak imádság. Ki fog derülni, hogy a legrégi kódexekben az van, hogy imádság. A későbbi kódex persze csak megjelenik az, hogy imádság és böjt. Időrendben ezeket a kódexeket lehet időzíteni, melyik volt régebben, melyik előtt. Tehát van egy támpont, egy időbeli támpont, de érdekes, hogy egyszer csak bevonult a szövegbe ez a új szó, hogy imádsággal és böjtel. Tehát nem elég ez a történeti adat, hanem teológiailag is eszmélkedni kell, hogy van, vajon Jézus kettőt mondott, vagy egyet? És vajon, ha egyet mondott, ez az én kérdésem, ha egyet, az egy kevesebb, mint a kettő? De tessék elgondolkozni, ez komoly kérdés, hogy ha azt mondja, hogy ez a fajzat csak imádsággal üzhető ki, ehhez miért több az, hogy imádsággal és böjttel? Jézusra gondoljunk, aki azt mondta, hogy böjtölhet-e a násznép, amikor vele a vőlegény. És itt tovább, szóval egyéb nyilatkozat, ha te böjtölsz, akkor ne úgy, mint a többiek, hanem. Többe a kettő, mint az egy. Én nekem az a meggyőzésem, hogy az egy, ha az igazán van, az több. És az esetleg magába foglalja a kettőt is, De igazából a dolog lényege egy. Ha jól imádkozom, akkor nagyon valószínű, hogy esetleg megfeledkezem az evésről, és bőjt jellege lesz a dolognak. De nem, hogy kettőt csinálok. Egyrészt imádkozom, másrészt bőjtök. Ennél több az az egy, hogy imádkozom. Úgy imádkozom, hogy még enni is elfelejtkezem. Tehát ez nem olyan lényeges. Nem ez a lényeges rész, hogy felejtkezem, nem, hanem az, hogy imádkozom. Tehát itt van a teológiai megfontolás, hogy a két variáció közül melyiket fogadjuk el. Ez egy kis új gyakorlat. Teológiai új gyakorlat. Mondom, nem én produkálom ezt a problémát, tessék egymás mellé tenni a Károli szöveget, meg a új szöveget. Ebben nincs, és az összes modern fordításból hiányzik. Az, hogy és bőjtöléssel. Most délután gyorsan végig zongoráztam a kezemben lévő nagyon sok biblia fordítás, modern fordítás, egyikesítve az, hogy és bőjtöléssel. És mondom, a mi modern fordításunk fölzárkózott a modern biblia tudomány álláspontjához, és megmaradt az egy szó. Hát ismét ez nem azt jelenti, hogy nem szabad bőjtölni, hogy nem jó a bőjtölés. Csak itt én szerintem érvényesült az a eredeti gondolata Jézusnak, hogy az az egy, az elég. Az, abban benne van a bőjtölés is, meg sok egyéb is benne lehet, de a dolog lényege szerint az imádság. Na hát ez csak mondom, egy kis közbevetett új gyakorlatozás, hogy a szöveg. De itt vagyunk, hogy a szöveg. 50 ezer variáció van ebben a könyvben. Hát ez már egy nevezetes variáció, hogy benne van, vagy nincs benne. Ez, hogy és bőjtöléssel. De hát azért ilyen néhány száz van mondjuk. Néhány száz ilyen lényeges variáció van, hogy vagy benne van, vagy nincs benne. De hát ez valóban kutatásnak a kérdése, és legyen áldott is, hogy mindig vannak emberek, teológusok, akik az egész életüket rászánják, hogy keressék, hogy vajon mi lehetett az eredeti, az igazi szöveg. Na, testvéreim, még egy új gyakorlat a Ószövetségből, egy új gyakorlat, amelyikben egymás mellé teszünk két textust, és aztán következik a teológiai új gyakorlat, hogy olyan hogy volt, mint volt. Illetve több textust is, mert hát ahhoz, hogy jól belemélyedjünk, ahhoz azért több mindent kell felolvasni. Az egész Ószövetségnek a legfontosabb részei közé tartozik az úgynevezett ős hitvallás, a zsidó népnek a hitvallása, ami messze az írott szöveg kora előttről származik, egy ősi-ősi hitvallás, amit érdekes módon beszerkesztettek a új termés áldozati bemutatása törvényébe. Itt arról azt mondom, Mózes 5. könyve 26. fejezetében, amikor bemegy a földre, majd amikor bemegy, mondja a szöveg, és ott a termése lesz a földnek, tehát a nomád életről átállás a mezőgazdasági, a gazdálkodó életre, akkor az új termésből a zsengét mindig számolod a Istennek. És itt olvasok néhány verset. Tehát akkor, amikor az új termés érik, menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki. Vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezedből a kosarat, tegye le Istenednek az Úrnak oltára elé, te pedig ezt mondd Istenednek az Úr színe előtt. Bolyongó harámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak és kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért. Az Úr pedig meghallotta szavunkat, meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat, és kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral,
nagy félelmet keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel mézzel folyó földet. Azért hozta most ide a föld termésének a legjobbat, amelyet te adtál nekem. Most testvéreim, itt lehet már is az új gyakorlatot elkezdeni. Ha figyelmesen hallgatták a testvéreim ezt, akkor kiderül az, hogy itt igazából már is két hitvallás van egymás mellett. Egy rövidebb, meg egy hosszabb. A rövidebb hitvallás ennyi. Vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáimnak, hogy nekünk adja. Ez egy hitvallás, egy summázása az ősi zsidó hitvallásnak. Ennek a részletesebb változata az, hogy bolyongó arra, mi volt az én atyám, Egyiptom, sanyargatás, kijöttünk, bejöttünk, Irita. Ez egy másik hitvallás. Tehát egy rövid szövegen belül egymás mellett van egy summázatos rövid, meg egy hosszabb hitvallás. Ha most minősítjük a kettőt, a rövid hitvallásban tulajdonképpen a honfoglalásról van szó. Még egyszer figyeljük csak. Vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvéssel ígért az Úr. És igen, most ennek a földnek a termését ajándékul az áldozati oltárra viszem az Istennek. Bejöttem erre a földre. A másikban nem így kezdődik, hogy bejöttem, az, hogy kijöttem onnan, és bejöttem emide. Tehát van egy rövidebb hitvallás, amiben csak a honfoglalásról van szó, van egy tágasabb, amiben már az egyiptomi rabságról, szabadulásról és honfoglalásról van szó. De ha ilyen summázatos is ez a második hitvallás, akkor is emberben kérdések támadnak. Hogy de érdekes, hogy olyan sokat beszél arról, hogy Egyiptomban így sanyargatták, úgy gyötörtek minket, és egy szó sincs a Sínai hegyről. Hogy kijöttünk, és a Sínai hegynél törvényt kaptunk Istentől. Miért nincs ez benne? Az egész 40 esztendei vándorlás hiányzik ebből a részből. Kijöttünk, és bejöttünk, és kész. Hiányzik először is az első kérdés az, hogy és az előzőtől. Ábrahámról miért nincs szó? Hát Ábrahám a mi atyám. Ebben az ősi hitvallásban Ábrahámról egy szó sincs. A Sínai hegyről egy szó sincs. Ki volt az a bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba? Nem is zsidó volt, nem bolyongó zsidó volt, akkor nem is volt zsidó nép. Bolyongó arámi, az arámeus világ birodalom, egy hatalmas birodalom volt abban az időben, sok népű, azt mondja, ehhez a nagy világ néphez tartoztam, arámi voltam, bolyongó arámi, de ki volt ez a bolyongó arámi. Nem Ábrahám. Azt mondja, az ősöm, aki lement Egyiptomba és jövevény volt, keveset magával. Ábrahám is bement a történet szerint, de nem keveset magával. Ez Jákob, ez teljesen egyértelműen Jákob. Bolyongó arámi volt, tehát Jákobból kezdi a hitvallás, mint hogy tényleg a Jákob fiaiból lett az Izrael népe. Közvetlenül. Na, tehát van egy koncepció, először arról, hogy az a lényeg, hogy bejöttünk, aztán tágult, az a lényeg, hogy rabok voltunk, és most szabadok lettünk, bejöttünk, tehát két pólusú történelem szemlélet, aztán ez izmosodott, terebélyesedett jobban-jobban, és az egyiptomi történetnek is előtörténete lett, tudnék Mózes elhivatása, stb. A kivonulásnak az utótörténete lett a 40 esztendei pusztai vándorlás. Tehát így izmosodott, nőtt, terebélyesedett a dolog, és ezt az egész terebélyesedő ügyet újra meg újra elmesélték. Mindig terebélyesebb lett, mindig odébb-odébb gazdagodott a történet, és végül valaki, mondom ott a Kébár folyó partján, a Krisztus előtti 6. században szerkesztette igazán ezt az egész óriási anyagot egybe. Ha most jön az új gyakorlat, van még pár percünk, talán ezt még szeretném, ha egymás mellé tennénk, Józsué könyvéből egy adat és a Bírák könyvéből egy adat. Csak azért a testvéreim tanuljanak meg gondolkozni bibliai problémák felett. A Józsué könyvének a végénél, a 21. fejezetben olvassuk a következőt. Tehát Józsué 21. Józsué beszélje el a honfoglalás történetet, ugye Mózes átadta a stafétabotot a Nébó hegyén. Józsuénak és a bevonulást már nem Mózes csinálta, hanem Józsué vezetésével a nép. És itt a könyv végén ezt olvassuk. Így adta oda az Úr Izraelnek az egész országot, amelyről esküvel ígérte, hogy atyáiknak adja. Birtokba is vették és letelepedtek benne. Nyugalmat is adott nekik az Úr mindenfelől, pontosan úgy, ahogy esküvel ígérte atyáiknak. Senki sem tudott megállni velük szemben ellenségeik közül. Minden ellenségüket kezükbe adta az Úr. Egyetlen szó sem veszett el az ígéretekből, amelyeket az Úr Izrael házának adott. Milyen kép tárul ebből elég? A honfoglalás befejeződött győzelmesen. Nincs ellenállás, minden helyet elfoglaltak, senki se tudott megállni ellenségeik közül. Itt van az egyik alatt, lapozunk hármat vagy négyet, ott vagyunk a Bírák könyvénél, és egyszer csak egészen fantasztikus dolgokat kezdünk hallani. Figyeljük csak! Az Úr Júdával volt, ezért tudta birtokba venni a hegyvidéket. De a völgy, hegy és völgy, honfoglalás. Bírák könyve így szemléli. Bejöttek, az Úr segített, hogy a hegyvidéket birtokba vegyék, de a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vas harci kocsijaik voltak. Jebuseusoknak mondja a régi könyv, itt az új Jebusziknak mondja, a jebusziakat, Jeruzsálem lakosait nem űzték el Benjamin fiai, ezért laknak a jebusziak Benjamin fiaival együtt Jeruzsálemben még ma is. Az ország fővárosát nem sikerült meghódítani. Jebuseusok laktak ott, és nem sikerült, nem ment. Még ma is mondja, becsületesen. Még ma is ott vannak együtt a zsidókkal, a jebusziak. Na de ez még semmi ahhoz, ami utána következik. Elmondja, hogy Manassé, elmondja a törzseket, a 12 törzset. Manassé nem tudta birtokba venni Bécseánt és falvait, Tánatot és falvait, Tór lakosait és falvait, Iblám lakosait és falvait, Megiddó lakosait és falvait. A kanániaknak sikerült ott maradniuk ezen a földön. Amikor Izrael megerősödött, robotmunkára fogta a kanániakat, de kiűzni nem tudta őket. Efraim se űzte ki a Gézerbe lakók, stb. Zebulon se űzte ki Kitron lakosai, stb. Asher sem űzte ki Akkó lakosai, stb. Naftali sem űzte ki. 21 nagy várost sorol föl, és a környező falvakat, 21 várost, ahonnét nem sikerült kiűzni. Megáll az ember eszébe. De azt hallottuk, hogy nyugalom, vége, győzelem, senki nem tudott ellenállni, mert olyan erős volt. Itt pedig városonként, falvanként, fantasztikus részletességgel egy lajstromot készít, ahol négy nem sikerült kiűzni. Sőt, itt van egy másik rész, az emóreusok pedig a hegyvidékre szorították fel Dán fiait, és nem engedték őket lejönni a völgybe. Tehát az őszakosok fölzavarták a hegyvidékre Dán fiait, Dán törzsét. Nem engedték lejönni a völgybe. Hát ebből milyen kép alakul ki a honfoglalásról? Egy kicsit más, nem? Mint az előbbi. Ezt nem így mondom, hát a Biblia. Csak egymás mellé teszek két bibliai textus, teszik új gyakorlathozni. Hát mi itt a történelmi igazság? Egy csodálatos győzelem. Józsué, mint hadvezér, Isten adjutása, mert Isten az igazi hadvezér, Józsué csak az adjutás, egy csodálatos hadsereg bevonul győzelmesen, Itt pedig egy hosszú-hosszú lajstolót kapunk, hogy de nem sikerül, de nem sikerül, de nem sikerül, de nem sikerül. Hát mi akkor a történelmi igazság? Úgy tűnik, hogy a hegyvidéket sikerült, a völgyeket nem sikerült. Ez világosan mondja, a völgyekben voltak mindig a városok, a hegyen mi volt? Kopasság. Mehettek a kecskéikkel, a birkáikkel a hegyekbe. A városok a folyók partja, a vádigyugat, a völgyekben voltak, ahol volt víz. A völgyekben nem engedték, fölzavarták őket a hegyekbe. Tehát ezek szerint a honfoglalás az nem is egyfoglalva egységes és győztes katonai akció volt, hanem ezt mondja a történet, az bizony beszivárgás volt. És keserves beszivárgás volt, próbáltak lemenni a völgybe vízére, visszazavarták őket a hegyekbe. Egy másik kép a honfoglalásról, de hát mondom ismét, ez nem a Biblia kritika találta ki, csak a Biblia tudja azt, hogy emberek, hát azért ez is benne van a Bibliára, gondolkozzatok, ez mit jelent? Hogy történhetett akkor az a honfoglalás? Na, kattannak a gépek, abban lehet hagyni. Hát testvéreim, egyáltalán nem tragikus ez a feszültség, csak látni kell azt, hogy kétféle adat van, és minden bizonnyal az a történelmi igazság, hogy valóban beszivárogtak, de hát gondolkozunk csak, kik voltak azok katonák, birkapásztorok, meg kecskepásztorok és papok. A 40 év alatt nem fejlődött ki ott semmiféle hadsereg. Ezeknek viszont, amint mondja, harci szekereik voltak. Hát hogy állhatott szembe egy birkapásztor nép, amelyek néhány papja volt, ezekkel, akinek harci szekereik voltak. Hát néha sehogy. Föl kellett húzódniuk a hegyekre, ahol már nem mentek utánuk, mert ez nem volt érdekes, és lassan a hegyekről szálltak le, és lassan hosszú-hosszú keserves harccal foglalták el, hosszú évtizedek során azt a földet, ami aztán az övék lett, de azt mondja, hogy még ma is ott laknak Jeruzsálemben együtt. Nem sikerült kiűzni. Na, egy egészen rövid szellemi alkalmazás, talán szellemesnek is mondhatok, de szellemi alkalmazás mindenről testvére. Most legyünk egy kicsit teológusok. Kaptuk a történelmi adatot, van ennek üzenete? Csak még adjanak néhány percet a testvérem is. Ennek az egésznek az üzenetét próbáljuk megragadni. Hegy és völgy. A völgyben volt a buja, a tenyészet, a hegyen volt a jó levegő, a napsütés, a csillag, a hold, mindenféle. A tágasság és éjség, koplalás, és így tovább. Hegy és völgy. Ezt szimbolikusan értelmezzük, akkor mit jelenthet ez a mítoszoknak, a szimbólumoknak a nyelvén? A hegy, a magasság, a tisztaság, a tudatos világ, a messzi tekintés, a völgy, a buja tenyészet, a test, a tudat alatti, ha már megkülönböztetjük, a hegy, a tudatos világ, a völgy, a tudat alatti világ, honfoglalás, üdvözség, birtokavétele, Jézus Krisztus által megváltott emberek vagyunk, egy új világba költözünk meg, a bevonulás jelenti a új életbe való honfoglalás, bevonulás. Nem is olyan egyszerű a honfoglalás, mint ahogy néhány evangélista hirdeti. Tedd fel a kezed, hiszel Krisztusban, akkor üdvösséget van. Hegyen, völgyön, lakodon. Nem olyan egyszerű a dolog, hanem a megtérésnél a hegyre beengednek minket. A tudatos világunk elfogadja Jézus Krisztust, és maradnak a völgyek. A testiség marad a tudat alatti világ, az ösztönvilág, ahonnan nem sikerül kiűzni a kanálunkat. Nem csodálatos az üzenete ennek, hogy az ember történetileg nézi, hogy a hely, a tisztaság, a tudatos világ, azt meghódítják hamar. És onnan hosszú, keseres harc után kell a tudat alatti meghódítani. És még egy utolsó üzenet, de milyen gyönyörű ebben a részben, hogy újra meg újra azt mondja, hogy például Zebulon. Zebulon sem üzte ki Kitron lakosait, sem Mahalon lakosait, ezért a kanaániak ott laktak közöttük, de robot munkások lettek. Fantasztikus.
szellemi alkalmazási lehetőség. Kiűzni nem tudták, de legalább robot munkásokká tették. A tudat alatti világomat nem tudott kiűzni. A megváltás maximum az, hogy robot munkássá teszed. Nem? Milyen csodálatos dolog, hogyha az ember így először komolyan veszi a történeti tényeket, aztán elkezdi értelmezni, hogy milyen csodálatos üzenetek vannak ebben. A hegyvidéket, a szellemi részét a dolognak, a tudatos részét meghódította, vagy Jézus Krisztus meghódította bennem a tudatos részt. A gondolatomban igen mondok rá, igen, Uram, szeretni kell ellenséget, és igen, Uram, igazad van. A hegyeken Krisztus az Úr, hegyeken megdicsőlünk Krisztus, megdicsős hegyen. A hegyeken Krisztus az Úr, a völgyben a tehetetlenség. A völgyben a démonizmus, a völgyben a tudat alatti, amit nem sikerül kiűzni, legfeljebb robot munkássá tesz ezt. Hát ilyesmi a Biblia tudomány, testvére, ilyen az új gyakorlatozás, hajtsuk meg a fejünket.